Köszöntöm a gyülekezetet, köszönjük a meghívást. Nem készültünk eredetileg ide, illetve valamelyik gyülekezetbe készültünk, mert tudtuk, hogy vasárnapot is itt töltjük, de kaptunk egy kedves meghívást, és azért vagyunk itt. Nem teljesen vasárnapi az öltözetem, ahogy itt a két szolgálói, mert ugyan tettem be egy fehér inget, mert szerettünk volna a gyülekezetbe jönni, de nem tettem be nyakkendőt és zakót és palástot, nem akartam, hogy esetleg valaki úgy érez, hogy mindenképpen szolgálatot akarok elvenni valakitől, vagy vállalni, de így kölcsön kaptam egy nyakkendőt, volt egy fehér ingem, ha így elfogadnak a testvérek, akkor így fogok szolgálni most. Márk evangéliumából olvasom a kijelölt igét, a 12. fejezetből, a 41. verstől a fejezet végéig. Tehát Márk evangélium a 12. fejezete, 41. verstől a fejezet végéig, az ige hirdetés alapige. Ez már a... Amikor Jézus leült a templomi perselyjel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokasága perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele, egy szegény özvegyasszony pedig odamenve bedobott 2 fillért, azaz 1 krajcárt. Jézus odahívta a tanítványait, és ezt mondta nekik. Bizony, mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe, mert mindannyian fölöslegükből dobtak, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amilyen csak volt, az egész vagyonát. Hát amikor elolvastam azokat az igéket, amiből válogatni lehetett már, akkor először azt gondoltam, hogy lehet, hogy nem szerencsés nekem ezt választani, a szegény özvegyasszony 2 fillérjét, mert sokunk számára ez a történet anyagiakról szól. Első elolvasása, első hallása arról szól, hogy Jézus figyeli a persejnél az adakozókat, és ebből mindig arra szoktunk következtetni, hogy bennünket is figyel, és ez akkor anyagiakról szól, és arra gondoltam, hogy talán nem szerencsés ezt az igét választanom. Bár valaki egyszer kicsit viccesen azt mondta egy prédikátor, hogy ha vendég van a gyülekezetben, az nyugodtan beszélhet anyagi kérdésekről, mert úgyis hazamegy, és ott marad a helyi lelkész, és majd azzal megbeszélik a dolgokat, esetleg majd említik neki, hogy miért hívta meg ezt a prédikátort, aki erről beszélt, de aztán, amikor többször elolvastam a történetet, és így forgattam magamban, akkor rájöttem arra, amire azt hiszem mindannyian rájövünk, amikor olvassuk ezt, vagy hallgatjuk ezt a történetet, hogy ez nem az anyagiakról szól elsősorban, hanem sokkal többről szól, illetve arról szól, hogy az Úr Jézus mindig olyan tanítást adott a tanítványainak, és ez is egy olyan, ami túlmutat azon, hogy mit adunk, hanem valami olyasmit tanított a tanítványainak, és nekünk is akar megtanítani, hogy egész életünket, egész szolgálatunkat, annak irányát, annak mértékét, annak mélységét nyugodtan, bőkezűen odaadhatjuk Isten kezébe, és nem fogunk vesztesek maradni, nem fogunk kárt vallani. És akkor már egy kicsit megnyugodtam, hogy igen, erről van szó ebben a történetben, ebben a tanításban, hogy az életünk, a szolgálatunk, amint csak van, nem a pénzünk, hanem amint csak van a szívünk, az, ha jó helyen van, akkor rendeződik a mi egész életünk. Annak minden, hogy úgy mondjam, kifelé sugárzásával, minden megnyilvánulásával együtt. Vannak, akik azt gondolják, hogy az életben anyagiakon múlnak dolgok, de Jézus itt azt hangsúlyozza, hogy sokkal inkább az számít, hogy magunkat adjuk Istennek, és magunkat dobjuk bele a perselybe, akkor lesz a szolgálatunk teljes, mert hogy szolgálatra vagyunk elhívva, nem adakozásra. Leül Jézus a persely mellé, azt írja Lukács, szemben a perselyel is nézi, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. Lukács evangéliumában azt írja, Márk itt, és Lukács ott azt írja, hogy felnézett Jézus, hát oda pillantott, oda tekintett arra a néhány perc, amikor ez megtörtént, hogy emberek kifelé menet, vagy nem tudom, hogy hogyan volt szokás, igazából nem tudtam utána nézni, utána olvasni, de hogy figyelt erre, hogy ez így hogyan történik meg a gyülekezetben. Arra gondoltam, hogy nem sok ilyen történetet jegyez le a Szentírás, amikor az Úr Jézus ilyet tesz, amikor pénzzel kapcsolatos kérdések merülnek föl a tanítványok életében, akkor mindig határozottan újra csak arra utal, hogy nem pénzkérdés Isten országa, hanem szívkérdés. Megfizeti a templomadót, amikor Péterrel és a tanítványokkal a templomba lép, ugyanakkor hát visszautasítja azt a kérést, amikor emberek, tanítvány jelöltek arra akarják őt rábírni, hogy osszon igazságot, tegyen igazságot az örökséggel kapcsolatban közöttük, akkor azt mondja a régi fordítási Biblia szerint, hogy kitett engem bíróvá és osztóvá közöttetek, mert hogy az embernek nem az anyagiakban való bővölködésben van az ő élete, tehát ott is arra utal, hogy nyilván kell a pénz az ember élet lebonyolításához, kell a boldogsághoz, de nem ez a fő kérdés. És aki ezt teszi főhelyre, az az életben más kérdésekben, családi kapcsolatokban is, és minden egyéb emberi dolgában tévútra téved. Tehát nem sok ilyen történet van, de ami van, ami nekem eszembe jutott, az mindezt tanítja akkor a tanítványokkal is velünk is, hogy igen, Isten országa több, mint az anyagiak. De miről is akar, mi ez a több, amiről akar tanítani Jézus? Azt mondja, miután, hát hogy úgy mondjam, szemrevételezte, vagy látta az adakozást, hogy oda hívja a tanítványait, mint hogy mi is most itt összejöttünk, és azt mondja, az özvegy mindenkinél többet dobott. Pedig azt írt előtte az evangélium, hogy sok gazdag sokat dobott, de mégis ez a hangsúlyos, hogy egy szegény asszony pedig, mondja Jézus, mindannyiunkból mindenkinél többet dobott. Mit jelent ez? Hát ez azt jelenti, hogy ez egyébként nevetséges dolog, hogy Jézus ezt mondja. Ha valaki ezt hallja most, vagy máskor, akkor azt mondja, hogy hát ez teljesen rossz számítás, rossz következtetés matematikai szempontból is, gazdasági érzék szempontjából is. Ez egy rossz következtetés, rossz számítás. Mert hogyan is dobott volna többet, amikor azt olvassuk, és az történt, hogy sok gazdag, sok pénzt dobott a perseibe. Ilyen kritika és ilyen vád, ilyen lesajnálás ma is éri azokat az embereket, akik, hogy úgy mondjam, nem akarják kiszámolni, nem akarják megmérni azt, hogy mi az, amit Istennek ajánlanak, hanem gondolkodás nélkül, bőkezűen, kicsit, hogy úgy mondjam, nevetségesen adják magukat és azt, amiük van Isten országára. Nem akarok a nyíregyházi lelkészünkről titkot mondani most, de nem is titok és nem is szégyelni való dolog, mégis nem mondta, hogy elmondhatom, de már csak elmondom. Amikor az egyházi szolgálatot választotta, akkor építőiparban dolgozott, és jó fizetése volt, és mégis úgy érezte, hogy Isten elhívja őt a szolgálatra, és fontolgatta azt, hogy elfogadja ezt a meghívást, elhívást, és akkor együtt laktunk egy, nem albéletben, hanem nálam lakott ő, és hát mondta nekem többször, hogy gyötrődött, meg én is vele, hogy mi legyen. Említette azt, hogy édesapja azt mondta neki, hogy hát ha elvállalja ezt az állást sokkal kevesebb fizetésért, akkor ki fog lógni a hátsója, nadrágból, olyan szegény lesz. De aztán én is, amikor engem kérdezett, mert engem is többször kérdezett arról, akkor én is próbáltam őt meggyőzni arról, hogy hát azért ezt nagyon jól meg kell gondolni, mert volt már egy olyan barátunk, aki elindult az egyházi szolgálatba, és aztán visszalépett, és én, mint idősebb, azt gondoltam, hogy bölcsebb vagyok, és hát próbáltam őt tanácsolni, jó gondolja meg, de ő csak kitartott amellett, hogy őt Isten elhívta, őt édesapja se tudja lebeszélni, én sem tudom lebeszélni, csak mégis. Hát, aztán elindult az egyházi szolgálatban, és úgy tudom, hogy azóta sem bánta meg. Nem olyan régen erről újfent beszélgettünk, és azt mondta, hogy azóta sem bánta meg, és nem tudna más csinálni, még akkor sem, hogyha azóta is van olyan, aki megpróbálja erről meggyőzni, hogy mégis nem jól választott, vagy az élet is esetleg nehézségeket hozott elé, de azt mondta, hogy soha nem tudna más szolgálatot vállalni, és érdekes dolog, hogy én is, aki óvtam őt attól, hogy meggondolatlanul Isten országát szolgálja, és figyelmeztettem őt, hogy lehet azt másképpen is szolgálni, nem csak lelkészként. Én is egy idő után úgy éreztem, hogy Isten hív engem arra, hogy egyházi szolgálatba lépjek. Ő, nem emlékszem akkor, mit mondott nekem, hogy hogyan tanácsolt, vagy mit mondott ezzel kapcsolatban, de én is úgy éreztem, hogy egy kicsivel még kevesebb is lett a fizetésem, de ez fel sem merült. Mások fejében ez megfordult többször, és figyelmeztettek erre, de én is boldog voltam, hogy elfogadtam ezt a szolgálatot. Amikor volt a segédlelkészi szentelés a nyíregyházi gyülekezetben, akkor egy újságíró jött, és készített mindkettőnkkel riportot, és megjelentett az újságban, egy kis helyi lapban, úgyhogy én már nem szerettem ott dolgozni az előző munkahelyemen, ahol dolgoztam, és azért jöttem el az egyházi szolgálatba. Kicsit szégyeltem, mert a kollégáim tudták rólam azt, hogy én nagyon szerettem ott dolgozni a vetőmagvállalat kutatóközpontjában Nyíregyházán. Nagyon is szerettem ott dolgozni, bár nyilván voltak hullámvölgyek, mint minden munkában és munkahelyen, de nem azért jöttem el, mert meguntam a mezőgazdaságot, hanem azért, mert éreztem, hogy oda kell adnom magam, és éreztem, hogy ez nem lesz rossz, sőt, jó lesz nekem. Hát igen, ezért értékel így az Úr Jézus ezt a jelenetet itt a perselynél, hogy az özvegy mindenkinél többet dobott, a gazdagok sokat dobtak, de az özvegy mindenkinél többet dobott, aki hitte azt, hogy nem fog rosszul járni, és hitte azt, hogy nem lesz kevesebbje, még akkor sem az egész vagyonát odaadja. Isten akkor is róla gondot visel folyamatosan, és nem lesz baj. Azon is elgondolkoztam egy kicsit, amikor az igére készültem, hogy miért ezt a két embert választotta ki az Úr Jézus ott a perselynél. Hiszen tudjuk, hogy a statisztikai felméréseknek is vannak szabályai, most erre nem akarok kitérni, mert ehhez nem értek, de azon gondolkodtam, hogy miért a leggazdagabbat, vagy a leggazdagabbakat nézte, és az egyik legszegényebbet. Hogyan következtek ott egymás után, amikor mentek kifelé, hogy miért ki akarta sarkítani a tanítás kedvéért a tanítványok számára ezt a helyzetet, ezt az állapotot? Én azt gondolom, hogy talán ez is lehetett, hogy a tanítványok megegyezzék egy életre, de az is lehetett, hogy ilyen az élet. Tehát, hogy ezt meg kellett az akkori tanítványoknak is tanulni, és nekünk is meg kell tanulni az, hogy igen, van gazdagság és van szegénység, és a szegények mindenkor veletek lesznek, tanítja másik helyen az Úr Jézus a tanítványainak, és hogy arra akart ezzel utalni az Úr Jézus, hogy nem lehet megoldani ezeket a kérdéseket, nem tudjuk megoldani olyan hamar, nem kezelhető a szegénység, mint ahogy szeretnénk, és ahogy elvárható lenne, vagy hanem együtt kell élni gazdagnak és szegénynek együtt, de hogy ez egy, nem egy olyan kérdés, ami az egész életünket boldogtalanná kell, hogy tegye, ha a szegények közé kerülünk, hanem akkor is élhetünk gazdagon. Akkor is élhetünk lélekben gazdagon, akkor is munkálkodhatunk azokért, akik tőlünk szegényebbek, akkor is elhihetjük azt, hogy amit odaadunk, magunkat elsősorban is, amink van Isten országára, azzal már elindultunk a megoldás felé, a szegénység legyőzése felé, és Isten országa felé. Tehát az egyik hiszi azt, hogy egész vagyonát is adhatja, akkor sem fog rosszul járni, önmagát dobja mondjuk így a persejbe, a másik pedig azt hiszi, hogy a fölösleg is elég. Példát írtam ide magamnak, nem tudom mennyiben fog jó példát, vagy fogja jó példát, azt, amit itt én megértettem az igéből. Egy szabolcsi almás gazdával beszélgetett egyszer egy lelkész ott nálunk valahol a környéken, aki nagyon gazdag volt emiatt, hogy hatalmas almás ültetvényei voltak, és meghívta a lelkészt ebédre, és az meg egy szókimondó ember volt, és meg különösen is ezen a területen, és azt kérdezte tőle, hogy hát jó tudom, Józsinak hívták az illetőt, hogy Józsikám, hát te ilyen gazdag ember vagy, Isten országát te hogyan viszed előre ezen a vidéken, ha már te vagy itt ilyen tekintélyes ember, ezért, hogy ilyen gazda vagy, és ilyen tudják rólad az emberek, és akkor az ember azt mondta ott a vacsoránál a lelkésznek, hogy Józsikám, hát te szoktad, mert az is Józsi volt a lelkész, hogy te szoktad hirdetni, hogy Isten gazdag. Hát ha gazdag gondolt, hogy az én pénzemre lenne szüksége, hát megoldja ő ezeket a problémákat nélkülem is, és hát akkor ez felháborodott nagyon ez a prédikátor, hogy ilyet hallott visszettől az embertől, aki őt ebédre meghívta a szolgálat után, az evangelizáció, vagy valamilyen szolgálat után, hogy hát van nekem fölöslegem éppen, de hát még az sem kell, hát gondolod, és ezt szoktad mondani. Tehát az egyik azt hiszi, hogy nincs rá és a szolgálatára szüksége is, elbizakodottan kerüli el azt a lehetőséget, hogy gazdagítsa a másik is országát, Isten országát, valaki pedig az özvegyasszony azt hisz, hogy mindenét adhatja és ezzel teszi gazdaggá Isten országát. Kedvenc igémet szeretném mondani, másoknak is talán kedves lehet ebben a témában, ez is egy kicsit az anyagiakat érinti, de ez is sokkal inkább túlmutat ezen a szolgálaton, amit anyagiakkal végezhetünk. Kettő Korintus 8-ban van, már lehet, hogy van, aki tudja is, hogy mire szeretnék gondolni, és mit fogok olvasni. Azt írja Pál apostol a korintusiaknak, hírt adunk nektek, testvéreim, Istennek arról a kegyelméről, amelyet Macedónia gyülekezeteinek adott. Mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömük, és nagy szegénységükből a tiszta szívűség gazdagsága lett. Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt erejükön felül is önként adakoztak, és erősen sürgetve kérték tőlünk, hogy a szentek iránti szolgálatba az adakozással is részt vehessenek. És nem csak azt tették, amit reméltünk, hanem először önmagukat adták az Úrnak, és aztán nekünk, az Isten akaratából. Úgyhogy bátorítottuk Titus, hogy amint már előbb elkezdte, fejezze be nálatok ennek az adománynak az összegyűjtését. Számomra hangsúlyos ebből a ige szakaszból a első vers, hogy Pál azt mondja, Istennek kegyelme az, ha valaki megérti, hogy nem baj, hogy nyomorúság van, nem baj, hogy sok próba van, az öröm megmaradhat. És bár nem áll a gyülekezet módjában az, hogy segítsen a másik gyülekezeten, de mégis szegénységükből, tiszta szívük miatt, amit a kegyelem munkált bennük, gazdaggá lettek, és tudtak egy másik gyülekezetet is segíteni, akik elszegényedtek amiatt, mert keresztény hitre tértek, és nem szívesen fogadták ezt tőlük családtagjaik. Tehát mit adok, amikor Isten országára gondolok? Azt gondolom, hogy nincs szükség rám, és ezért valamit adok, vagy azt gondolom, hogy amin van, az a kevés, az nem kevés és nem jelentéktelen, és odaadom. Mert azt gondolom, aki Isten kegyelme nélkül ad, vagy azért, mert Isten kegyelme hiányzik az életéből, nem ad, vagy rossz szívvel adja magát, vagy kételkedéssel adja magát, az megszegényíti először önmagát, és aztán gyülekezetét, Isten országát, aki pedig szegény is, kevese van, de azt jó szívvel, odaszállással, mint egy magát dobja, az nem fog csalódni, hanem meggazdagítja saját lelki életét, és meggazdagítja egész gyülekezetét, Isten országának nagy dicsőségére lesz az élete. Így hát nem is kérdés, hogy az özvegyasszony két fillérjét, vagy a gazdagok aranyát kívánjuk-e. Nagyon Isten jó döntést és következetes szolgálatot az ő dicsőségére. Amen.
Álljunk fel és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, örökkévaló Istenünk, hogy te teremtő Isten vagy, te alkottad a világ mindenséget, tiéd minden arany és ezüst. Köszönjük, hogy te a gazdagságunkból is adtál nekünk, a szeretetedből és a kegyelmedből mindent odaadtál nekünk Jézus Krisztussal együtt. És köszönjük, hogy nekünk is megadod, amire szükségünk van, megadott számunkra mindennapi kenyeret, és sárpálságban bízol meg minket, ad olyat is, amivel mi tudunk segíteni másoknak, ad, hogy legyünk nyitott szívűek az adakozásban, testvéreink megsegítésében. Köszönjük, hogy lehetőséget adsz mindannyiunknak ebben. Kérünk, adj nekünk békességet, bölcsességet az előttünk álló két döntéseiben, ha tudjunk téged követni, ha tudjuk a te akaratodat felismerni. Áld meg testvéreinket is, akik elutaznak, és te még mindannyiunk adott, ahová helyeztél minket. Az 534. dicséretünket énekeljük, majd a utolsó verszakát, az áldás és a hirdetések után záró énekeljük.
szolgánkat, lesznek Isten tiszteleteink a jövő héten, kedden, Vigyia óra,